Rádió Egyetem. Külső erők földrajza. A folyóvíz. Gábrics Gyula előadása. A felvétel 2007. novemberében készült.
Jó napot kívánok mindenkinek! A múlt héten már ugye a vízzel foglalkoztunk, és ahogy említettem, folytatni fogjuk a mai alkalommal is folyóvíz, sőt a jövő héten is a folyóvízzel fogunk foglalkozni. Abból indulnék ki, amit a múlt órán már egyszer említettem, hogy a felszínen lefolyó víz munkáját két különböző nagy típusra lehetne beosztani. Az egyik a felületi, a másik pedig a vonalas erózió és akkumuláció. A múlt órán a felületivel foglalkoztunk, bár látható volt, hogy a felületi eróziónak a megmagyarázásához, legalábbis bizonyos fajtáinak a megmagyarázásához elengedhetetlenül szükséges a vonalas eróziónak a vizsgálata is, amit idegen szóval fluviátilis eróziónak és akkumulációnak nevezünk, folyóvízi lepusztulásnak és feltöltésnek. Ebben az esetben ugyanis arról van szó, hogy a víz egyrészt másfajta módon áramlik, ez az úgynevezett turbulens áramlás, amely a folyóvizekre jellemző. Másrészt van medre, egy kitüntetett hely, ahol mozog, folyik, és az a különlegesség, amikor onnan kilép, és máshová megy. Ebben a mederben a turbulens áramlás segítségével ragadja föl a, nevezzük most így, hogy törmeléket. Ha az energia és a sebesség viszonyok megfelelőek, és akkor is bizonyos méretű törmeléket ragad fel, ezt magával tudja szállítani, hordani, és amikor már hordja, akkor hordaléknak nevezzük magyarul. Ami belekerül, meg ott van mindenféle dolog, az lehet törmelék, de amit szállít a folyó, vagy szállított a folyó, az hordalék. És az erózióhoz még hozzátartozik az is, hogy esetenként ezzel a szállított anyaggal, a hordalékkal, azt a medret, amelyben áramlik, az szintén koptatja, pusztítja, mélyíti, alakítja. Akkor, amikor a mederben áramló, turbulensen áramló víznek az energiaviszonyai, sebessége egy olyan módon alakul, hogy ezek lecsökkennek, akkor lerakhatja ezt az állított hordalékot, és ez a feltöltődés, ugye az akkumulációnak a helye, helyzete, pillanata. És ahhoz, hogy megvizsgáljuk ugye ezt az energia helyzetet, hiszen szó volt róla, hogy csak bizonyos körülmények között végez a folyó munkát, ehhez ugye ehhez az egyszerű képlet kell, ez kell folyamodni, amelyet mindenki jól ismer, az M, vagyis a tömeg, az tulajdonképpen a folyó által szállított vízmennyiséggel egyenlő, pontosabban a vízhozammal. A vízhozam egy adott keresztmetszeten időegység alatt átfolyó víznek a mennyisége. Ez a tömeg, tehát ez az energiának az egyik, kiszámításnak az egyik része. A másik ugye a képletben a V betű, amely sebességet jelent. A sebességgel az a gond, ugye, hogy több gond van a sebességgel. Egyrészt az, hogy az áramlás turbulens, tehát változó, helyről helyre változó sebességeket mutat. A sebesség iránya is változó, a turbulencia ugye pontosan ezt jelenti, hogy örvénylő áramlás. Másrészt a folyó medre és maga a levegő, amely fölötte van, az akadályozza a víznek a mozgását, fékezi, surlódással fékezi. Tehát a keresztmetszeten belül több ponton, akárhol mérek, mindig más sebességet mérhetek. Ezért gyakran helyettesíteni szokták a folyóvízi vizsgálatok során a sebességet az eséssel. A folyónak az esése az meghatározza a sebességét is. Nagyobb esés, nagyobb sebesség, kisebb esés, kisebb sebesség elérését teszi lehetővé. Ahhoz, hogy a folyóvízi morfológiában egy kicsit jobban körülnézhessünk, néhány fogalommal mindenképpen meg kell ismerkednünk, ezeket meg kell tanulni, hogy milyen tartalma van. Ugye az energiaviszonyoknak az a lényege, hogy a különféle tömegek eltérő magasságban vannak, és a gravitáció hatására lefelé mozognak. Így ebből a helyzeti energiából mozgási energia lesz. Ez a képlet. Ahhoz azonban, hogy ezt a szintkülönbséget pontosítsuk és megértsük, föl kell vetni ezt a kérdést, hogy van-e a folyóvíznek erózióbázisa, vagyis létezik-e egy olyan szint, magassági szintről van szó, ameddig a folyók dolgoznak, és alatta már nem. A kérdésre viszonylag egyszerű, vagy van egy egyszerű válasz. Mindenki jól tudja, hogy a folyók döntő többsége a eléri a világóceánokat, a tengereket. Ezeknek a szintjét vehetjük egy állandó szintnek, most egyszerűség kedvéért, és azt mondhatjuk, hogy a folyók ott, amikor oda megérkeznek, akkor megszűnnek folyónak lenni, megszűnik a folyóvízi erózió, tehát azt mondhatjuk, hogy igenis van egy olyan alsó szintje a folyóvízi eróziónak, amely globálisan az egész világra érvényes, és ezt nevezzük abszolút erózió bázisnak, vagyis tengerszintnek. Persze, hogyha egy kicsikét jobban belegondol az ember ebbe a kérdésbe, akkor azért vannak itt, lehetnek itt problémák. A világtengereknek a szintje nem ugyanaz. Különféle befolyásoló tényezők vannak, elsősorban a beltengerek esetében, a zárt víztömegek esetében, hogy a pozitív vagy negatív vízháztartás eredményező éghajlat, nedves, száraz éghajlat megemelheti vagy lecsökkentheti a tenger szintjét. Ezek azonban nem lényeges különbségek, de léteznek, illik tudni róluk. Aztán vannak még más különlegességek is, nem kell messzire mennünk. Itt van a Duna, mindjárt a szomszédságunkban. A Duna esetében azt a furcsa felfedezést tették már elég régen, hogy azon a szakaszán, amelyiken ugye a Alföldből, a Kárpát-medencéből átmegy a Román Alföldre, áttöri a hegységet, ugye gyakorlatilag a Szerbérc hegység és a Kárpátok között, az Aldunán, ott igen nagy az esése, hatalmas sebessége, vízmennyisége van, óriási turbulens áramlások jönnek létre, és ezek bizony nagy mélységig pusztították a medrét. Kiderült, hogy azon a szakaszon vannak a medernek olyan részletei, amelyen a mederfenék alacsonyabban van, mint a földközi tenger szintje. Ugye van több mint 1000 kilométer távolság még a Dunának, amíg szépen végigfolyik a Román Alföldön, megkerül a Dobrudzsai rögöt, és belemegy a Fekete-tengerbe, és közben már itt a Vaskapui szakaszon a meder alja az abszolút eróziobázis alatt van. Vannak olyan folyók, amelyek nem érik el a tengert. Belefolynak egy tóba, még akkor is, hogyha ez lefolyásos, ottan már egy másik folyó fog tovább folyni. Hát még hogyha ezek lefolyástalan tavak. Akkor azt kell mondanunk, hogy ez az abszolút eróziobázis, ez érvényes ugyan a Földre úgy általában, de bizonyos helyeken, ahol zárt, lefolyástalan területek vannak, ott a folyók egy sokkal magasabb szinten befejezik eróziós munkájukat, ezeknek az zárt, lefolyástalan mérésednek a tavainak a szintjéről van szó, és ezeket helyi eróziobázisnak nevezzük. És ha részletekesen akarunk vizsgálni egy-egy kisebb területet, akkor az is igaz, hogy egy mellékfolyó, amikor eléri a főfolyót, és én csak a mellékfolyó viszonyait akarom vizsgálni, akkor annak a mellékfolyónak az eróziobázisát nem a tengerszintben kell megjelölnöm, hanem annak is van egy helyi, lokális eróziobázisa, az a főfolyó, amelybe éppen beleömlött. Folyók sebességviszonyait, például eróziós, akkumulációs tevékenységét meghatározzák a folyó teljes futása mentén tapasztalható esésváltozások. Ezt, hogy milyen egy folyó futása mentén az esés, ezt egy egyszerűsített rajzzal lehet szemléltetően bemutatni, ezt esésgörbének szokás nevezni. Van ugye valóságos esésgörbe, amit a folyó végigfut, és van egy ábrázolható része. Az esésgörbe gyakorlatilag egy függőleges és egy vízszintes tengelyből áll. A vízszintes tengelyen a folyó hossza van feltüntetve. Kisebb folyók esetében nullától, a forrástól indul, és a torkolatig tart. Nagyobb folyók esetében gyakran fordítva van. Például itt van a Duna. A Duna esetében a torkolattól szokás mérni a folyó hosszát, és folyamkilométerekben határozzák meg. Ez a folyamkilométer tehát egy bizonyos útvonalon, a sodorvonal mentén mért távolságot adja meg, és ezt lehet látni. Pontosan olyan, mint a kilométerkő az országút mellett, ugye kilométerenként kint van egy kő az egyik oldalon, és pontosan lehet tudni, hogy hány kilométerre vagyunk valamitől. Ezek óriási nagy fekete táblák, amelyeket kilométerenként kiraknak a Duna partján, és a vízről, elsősorban a vízről, nagyszerűen lehet látni őket. Két hatalmas szám itt a magyarországi szakaszon, meg két kisebb, ugye, mert itt 1800 valahány kilométerre vagyunk a folyó torkolatától, tehát ilyen számok vannak. A koordinátorrendszer függőleges tengelyére a tengerszint feletti magasságot rajzolhatjuk fel. Tehát ha most a Dunának meghatározzuk a tengerszint feletti magasságát kilométerenként a torkolattól, akkor a folyamkilométerekhez tartozó tengerszint feletti magasságból rajzolhatunk egy görbevonalat. Ez az esésgörbe. Minden folyónak egyéni, sajátos esésgörbéje van. Ha tetszik, az esésgörbe annyira egyedi, mint mondjuk az új lenyomat, az ember új lenyomata. Sajátos. Csak arra a folyóra jellemző, és másikra nem. Ettől függetlenül azért bizonyos szabályszerűségeket meg lehet állapítani az összes esésgörbét figyelembe véve, és ezek viszonylag egyszerűek. Nemzetesen azt, hogy az esésgörbe az általában konkáv, magyarul homorú. Teljesen szabályos konkáv esésgörbével gyakorlatilag nemigen találkozunk, legfeljebb nagyon rövid és teljesen egynemű kőzet ben kialakult kisebb folyóknak lehet szabályos, homorú esésgörbéje. Előfordul, még ez is a szabályossághoz tartozik, hogy ezeknek a rövid, nagy esésű folyóknak az alsó szakaszán itt akkumuláció van, alluviális hordalékkúp keletkezik, és ilyenkor összetett lesz az esésgörbe, van egy homorú és van egy domború szakasza. A legáltalánosabb azonban, hogy homorú és domború szakaszok váltakoznak egymással lépcsőzött, úgymond szabálytalanul. És a legtöbb folyó ilyen. Miért ilyen, mondhatná valaki? A hosszabb folyók valószínűleg azért ilyenek, mert eltérő kőzetű területeken folynak keresztül, Visszaemlékezve ugye a szelektivitásra, vannak könnyebben pusztítható kőzetek, meg nehezebben pusztítható kőzetek. Természetesen a folyó, amelyeket könnyebben pusztít, a medrét gyorsabban bevágja, a keményebbek azok ugye akadályként jelentkeznek. És például az ilyen töréspontok általában kemény kőzet jelenlétét jelzik, az alatta és a fölötte lévő szakaszhoz képest keményebb, pontosabban fogalmazva ellenállóbb kőzetnek a jelenlétét rejtik. És mivel ugye a kőzetek általában elég szabálytalanul helyezkednek el a föld felszínen, ezért az esésgörbe is általában ilyenféle szabálytalan képet szokott mutatni. Maga a folyóvízi felszínalakítás ugye az úgy történik, hogy tulajdonképpen három momentumot különítünk el egymástól, az eróziót, a hordaléknak a szállítását, és a hordaléknak egy adott helyen, területen történő lerakódását. Ezt a három részletet, momentumot nagyon jól lehet tanulmányozni a vízfolyás sebességének a függvényében. Ugye, pontosabban szólva ez a tanulmányozás úgy történhet, hogyha én csinálok itt a tanteremben egy mesterséges folyót, egy medret, azon engedem a vizet, ugye egy csapon keresztül, és beleteszek ebbe a mesterséges mederbe valamilyen hordaléknak minősíthető anyagot, mondjuk homokot, egy bizonyos szemcse átmérői homokot, és meg tudom azt csinálni, hogy a folyóvíz sebessége egyre nagyobb legyen, mondjuk emelem az egyik végét ennek a medernek, hogy gyorsabban folyjon a víz, akkor egy ilyen folyamatos sebesség növekedés következtében egyszer csak eljuthatok abba a helyzetbe, hogy észreveszem, hogy az eddig mozdulatlanul a mederben lévő homok szemcsék megindulnak. Ez egy jól meghatározható sebesség. Meg lehet tapasztalni, ki lehet mérni laboratóriumban, ki is mérték és ki is számították. Kritikus sebességnek nevezik, pontosabban az első kritikus sebességnek nevezik azt a sebességet, amely egy bizonyos szemcseméretet meg tud mozdítani, meg tud indítani, mozgásba tud hozni. Az első ilyen kísérleteket, vizsgálatokat egy svéd végezte, Hjulström, ő kimérte az első kritikus vagy indító sebességet. Ez ugye még egyszer mondom, az a sebesség, amely egy bizonyos méretű mederben lévő, most nevezzük még egyenlőre törmeléknek, anyagot, szemcse nagyságú anyagot megmozdít. Ha ennél kisebb a sebesség, akkor ugye ennek a sebességnek, ennek az ezzel a kisebb sebességgel állandó víznek a homokszemcse ugye fittyet hány. Ha nagyobb, akkor természetesen elindul. Tehát ez a határérték. Egyszerű lenne, mindenki gondolná, hogy hát ha különböző szemcseméretről van szó, akkor világos, hogy minél nagyobb egy homokszemcse, minél nagyobb egy törmelékdarab, annál nagyobbnak kell legyen az indító sebesség értékének. A sebesebb víz az nagyobb szemcséket képes megmozdítani, a kisebb sebességű pedig csak a kisebbeket. És az a helyzet, hogy ez a kézenfekvőnek tűnő dolog csak félig igaz. Csak egy bizonyos tartományban igaz. A nagyobb méretű szemcsékhez nagyobb indító sebesség szükségeltetik. A gond ott van, hogy amikor a méréseket végezték, akkor egyszer csak kiderült, hogyha egy bizonyos szemcseméret alá jutunk, akkor a dolog tökéletesen megfordul. Ha csökken a szemcseméret, növekedik a hozzá szükséges indító sebességnek a mértéke. Erre születtek különféle magyarázatok, elsősorban az, hogy a kisebb szemcsék azok általában nagyobb felületük, relatív felületük révén összetapadnak normál körülmények között, és nagyobb szemcséket fognak képezni, és azok a vízzel szemben már a nagyobb szemcsék viselkedés módja a döntő. Most ez nem annyira lényeges. A lényeges az, hogy van egy pont, ahol az egész megváltozik, és fordított összefüggés jön bizonyíthatóan létre. Minél kisebb a szemcse, annál nagyobb sebesség kell a megmozdításához. Ha tovább csináljuk a kísérletet, akkor ugye a következő lépés az, hogy természetesen, hogyha a sebesség nagyobb, akkor világos, hogy mindent visz magával. Így tehát inkább az alacsonyabb értékek felé érdemes kutatni valamit. Ha csökkentjük a sebességet, akkor kiderül, hogy az anyag még mozgásban marad egy darabig, jó lehet az indító sebesség alá csökkent a sebessége. Ezt úgy magyarázták, hogy azért marad mozgásban, mert a mozgásban lévő szemcsék hozzáütköznek a másikhoz, átadnak nekik egy kis energiát, és ez még további mozgásban tartja az anyagot. Ezt a sebességet nevezik ütközési sebességnek. És hát végül eljutunk egy olyan értékig, amikor a szemcsék már nem maradnak mozgásban, hanem kihullanak a vízből, úgymond leüllepednek. Másképpen szólva, kísérleti úton meghatározott módon meg tudjuk mondani azt, hogy egy bizonyos szemcséjű hordalék végez-e mozgást, vagy nem, marad-e a szállításban, vagy leüllepedik, ha tudom, hogy milyen a sebessége. A durvahomok, murva, kavics tartományban ezek a kritikus sebességek egészen közel vannak egymáshoz. Gondolják meg, hogy most mondjuk kavicsok vagyunk, 1 cm-es kavicsok vagyunk, akkor abból az derül ki, hogy egy bizonyos, viszonylag nagy sebesség esetén megmozdulunk, és ha csak egy picikét is csökken a sebesség, akkor már megint lerakódunk a meder aljába. A homoknál ez egy kicsikét kitágul, ez a homok frakció 1/10-től kitágul, tehát nagyobb a szállításnak a része, lerakódik viszonylag könnyen, de azért nagyobb ez a tartomány. És a legalacsonyabb szemcseméret, ugye az iszap és az agyag esetében pedig azt láthatjuk, hogy ha ez a finom szemcse egyszer már megmozdult, akkor szinte csak akkor fog leüllepedni és akkumulálódni, hogyha teljesen megáll a víz. Nem mozdul egy millimétert sem, vagy csak nagyon picikét. Itt óriási nagy az a sebességtartomány, amely a szállításhoz tartozik, nagyon nehezen indul meg, de ott marad szállításban sokáig az agyag és az iszap. Nem véletlen, hogy az agyag és az iszap az, amelyik a legtávolabb, pontosan a tengerekig, az erózióbázisokig általában eljut, nehezebben rakódik le, csak a pangó kiárat vizekből, amelyeknek a sebessége nulla vagy nullához közeli. A homok az egy átmeneti forma, a kavics pedig ilyen lüktetően mozog, hogy hopp elindul nagy sebességgel, majd ugyanúgy megáll szinte kis szintkülönbség következtében. Most ez a görbe ez azért jó, mert ugye legalább az ember a fő szabályt ismeri. A baj ezzel csak az, hogy hát a valóság az már megint sokkal bonyolultabb, mint amit mi a laboratóriumban ki tudunk mérni, vagy úgy egyszerű gondolatainkkal el tudunk érni. A valóság azért sokkal bonyolultabb, mert egy folyónak a vízhozama is, meg a sebessége is, az állandóan változik. Térben is, időben is. Térben az azt jelenti, hogy a folyó futása mentén csökkenhet is, ugye a vízhozam, nem csak növekedik a vízhozam egy folyó futása mentén azzal, ugye, hogy jönnek a vízfolyások, hanem csökkenhet is. Persze mindenki tudja, mondjuk a Nílus, amíg átmegy azon a pár ezer kilométeres sivatagon, akkor veszít. De aztán kevesen tudják, hogy a Duna vízhozama is szépen, rendszeresen, szabályosan csökken Budapesttől Mohácsig. Az is csökken. Tehát itt sokkal érdekesebb helyzetek adódnak. Másrészt pedig, ugye ugyanazon a helyen is változik a vízhozam. Ha valaki itt kiülne a Dunapartra, és csak volna egy éve, hogy nem megy sehová, anyuka hozná a 10 órait, meg az ebédet, meg mindent, akkor is azt tapasztalhatná, hogy a vízszint emelkedik, meg csökken. Ez egyben azt is jelzi, hogy a vízhozam is nem emelkedik, meg csökken. Tehát egy adott helyen is állandó változásokról van szó, és ezért egy ilyen egyszerű fizikai számítás és laboratóriumi kísérlet az csupán az általános gondolatokat tudja az emberben számszerűleg alátámasztani. Most nézzenek meg, ugye egy ilyen budapesti helyzet. Budapestnél a maximális szintkülönbség a legmagasabb víz és a legalacsonyabb vízszint között az 10 méter kerekítve. 10 méter. Az óriási érték. Na most el tudják képzelni, hogy eközben milyen mértékben változik a vízhozam az M-szer-V négyzetképletben az M, és hasonlóképpen igen erősen változni fog a V, vagyis a sebesség értéke is. Tehát, hogyha egy fizikusnak azt mondják, hogy számít csak, ó, külön, köszönjön, itt van az M, meg itt van a V, csak azt nem tudja, hogy az az M, amivel ő számol, a következő másodpercben már érvénytelen. És az a V, amivel számol, az holnap szintén érvénytelen lesz. Ez egész folyóvízi folyamatrendszer vizsgálatának az a legnagyobb problémája, és ez nagyon sok geomorfológiai folyamatra, dinamizmusra érvényes, hogy sokkal, de sokkal összetettebb, mint amit számítani, vagy újabban modellezni lehet egyáltalán. Modellezünk, persze, hogy modellezünk, de mindig leegyszerűsítve, bizonyos tényezőket kiemelve, és nagyon, de nagyon sokat pedig félredobva, nem bevonva a rendszerbe, mert még a mai számítógépek se lennének képesek arra, hogy ezeket mind többé-kevésbé figyelembe vegyék. Ezért az van, hogy tulajdonképpen a folyóvízi morfológia fordított úton gondolkodik, és nem így a folyamatok fizikai, mechanikai részletei felől közelíti meg, ezt legfeljebb csak segítségképpen használja a gondolkodáshoz, hanem az eredményből visszakövetkeztet. Vizsgálja a folyóknak a helyzetét, az alakját, a folyás irányát, a mederviszonyokat, a partmenti formákat, és ezekből próbál visszafelé következtetni. Például visszafelé lehet következtetni abból, hogy a hordalékot hogyan szállítja a folyó. Általában 5 felszállítási módot szoktak emlegetni. Az oldott szállítási mód, ugye az elvileg a legegyszerűbb, és amivel általában itt legalábbis a mérsékelt övben egyetlen morfológus nem szokott foglalkozni, hiszen az teljesen mindegy, hogy a folyóban vannak-e oldott valamilyen sók, milyen mértékben, mennyiségben vannak jelen. Ezek nem, morfológiai hatásuk gyakorlatilag nincsen. Ott lehet, ahol egy száraz, lefolyástalan vidéken vagyok, és elvész a sivatagban a folyóvize, elpárolog úgymond, és kicsapódik a só. Na, ott lehetnek ennek valamilyen hatásai, de másút nem. A másik három azonban fontos. Ugye van úgynevezett lebegtetett hordalékszállítás. Az ábrán itt ezekkel a kis hurkokkal van jelölve a lebegtetett szállítás, ami gyakorlatilag azt jelenti, hogy a hordalék az a vízben különféle magasságokban, szintekben fordul elő, mert egyrészt turbulens az áramlás, másrészt a hordalék megpróbál kihullani a vízből, de egy következő turbulencia fölragadja. Ezek a szemcsék tehát hosszú, nagy távolságokat tesznek meg a vízben, anélkül, hogy érintenék a medret, ha tetszik, a folyó fenekét. Csak ezzel vigyázni kell, mert ha még nem mondtam volna, hogy a számítógépnek van egy helyesírás ellenőrző programja, és amikor az ember azt írja, hogy a folyó fenekét, akkor megjelenik, és kiírja, hogy ilyen szót nem szabad leírni. Mert gondolom, hogy nem a folyóira gondolt akkor, aki ezt beleírta. A másik szállítási mód az ugráltatott szállítási mód. Itt már nagyobb szemcsékről van szó, ugyanazon sebesség mellett természetesen, és akkor azt tapasztalhatjuk, hogy az ugráltatott szemcsék azokat a víz fölkapja, aztán leesik, majd ugrik egy másikat, és leesik. Tehát tulajdonképpen az útjának a nagy részét valóban a vízben teszi meg, de igen gyorsan kiüllepedne, ha egy következő turbulens áramdarabnat föl nem kapná. És így ugrál végig a meder alján. Ezt szokták idegen szóval szaltációnak is nevezni, de mindenki látta a szaltókat a cirkusz kupolájában, ugye ez ugyanazt jelenti a szaltáció, mint a szaltó. És végül itt van a görgetett, csúsztatott szállítási mód. Ezek a legnagyobb szemcsék, amelyeket valóban így görget magával a víz, vagy pedig olyan nagyok, hogy nem tudja megfordítani, hanem azt csinálja, hogy kiszedi alól a finomabb szemcséket, és csúszik a finomabb szemcsék kivétele után a mederben ez a hatalmas méretű kődarab általában. Nos, ez tehát a negyedik változat. Zárójelben hozzáteszem, hogy az ötödik az az úsztatott változat, de ugye legtöbbször vadarabokat úsztat meg levelet a víz, azoknak morfológiai hatása nincsen, tehát ezért ezzel általában nem szoktunk foglalkozni. Most ugye ebből a változatból az is jól látszik, hogyha visszagondolnak a Hjulström diagramra, akkor a görgetett, csúsztatott szemcsék a legnagyobbak. Ugye a diagramnak azon a részén találhatók, ahol közel vannak egymáshoz az indító és az ülepedési sebességek egy szűk tartományban. Az ugráltatott, az általában a homok szemcse méretűeket szokta jelenteni, általában hozzáteszem. Tehát ott, ahol már tágul az indító sebesség és az ülepedési sebesség közötti tér, és a lebegtetett pedig a legfinomabb agyag-iszap szemcséket jelenti. De nem mindig van így. Én voltam olyan hegyi patakban, hogy beléptem a gumicsizmával a patakba, és azt vettem észre, hogy ilyen öklömnyi kövek verik a bokámat. Mert abban a patakban olyan volt a vízsebesség, hogy ezek az öklömnyi kövek ugráltatva szállítottak, szaltációval. Úgy, amihogyan mondjuk a Dunában csak a homok képes mozogni, vagy esetleg mondjuk a murva, az ugye egy 2-5 mm átmérőjű szemcse, kavics már ritkán. Tehát ezek szemcseméret és sebesség függvényében megállapítható változatok, és azt kell mondani, hogy minden folyón, annak minden szakaszán más és más ez az érték. Nem tudom, hogy fürdötte valaki, ha már nem fürdik senki a Dunában, úgy tudom, mert ugye általában nem jó belemenni, meg koszos, meg minden. De annak idején mondjuk Szentendrével szemben volt a komp mellett egy nagyon jó kis strand. A jó kis strand az azt jelentette, hogy ha az ember idáig ment bele a vízbe, akkor már vigyázni kellett, mert olyan erős volt a sodra, hogy kirántotta a lábát az embernek. Ott olyan volt a meder, minthogyha kicementezték volna. Kemény, sima, mindent elvitt a víz. Másutt az ember bement a Dunába, gyönyörű szép homokos szakaszok voltak időnként eddig az iszabba ment. Szóval ez mindig a folyónak a tulajdonságait az adott helyzettől függ. Hanem vizsgáljuk meg akkor most azt, hogy hát ezen elméleti dolgokkal fölfegyverkezve vajon jutunk-e olyan általános megállapításra a folyó eróziós munkáját tekintve, amit általánosítani lehet, és a megfigyelésből vontuk le a következtetéseinket. Hát ehhez jó messze kell visszamenni időben, és el kell menni mondjuk Franciaországba, a Rhône folyó völgyébe, ahol is ugye arról van szó, hogy a Rhône az Alpok lába előtt folyik, és az Alpokból vízfolyások csatlakoznak bele. Ezeken a lejtőkön kialakulhatnak folyók, inkább csak vízmosások, vízfolyások, amelyek belefolynak itt a főfolyóba, ugye a Rhône-ba. Ezek úgy alakulnak, hogy szépen egyre jobban belevésik a medrüket, és itt pedig kihordják a hordalékukat. Na most ugye az egész dolog onnan indult, hogy volt országút itt a Rhône alsó szakasz, a Rhône völgyében, és állandó gondok voltak azzal, hogy az országútnak a kis torrensnek nevezett vízfolyásokon keresztül vezető hídjaival mindig baj volt. Vagy a torrens szétrombolta, vagy a torrens hordalékával betakarta. És akkor kiküldtek egy mérnököt, hogy nézze már meg, mi a fenét lehet itt csinálni. És akkor ez a mérnök, akit egyébként Szürelnek hívtak, azt találta, hogy a dolog úgy oldható meg, hogy a torrenseknek van egy olyan szakasza fönt, amikor a torrens bevágódik, anyagot termel, erodál. És van egy olyan szakasza itt lent a völgytalpon, amikor az itt összeszedett, erodált anyagot lerakja ilyen kis hordalékkúp formájában. Ez az akkumulációs térszíne, vagy szakasza, ez az eróziós szakasza, mondta ő, és itt pedig van egy pont, tényleg ezekben az esetekben, a rövid folyók esetében szinte egy pont, ez most franciául van, és azt jelenti, hogy híd. Tehát itt van pont egy pont, ahova lehet egy pontot, egy hidat építeni, mondta ő, mert itt nem fogja elerodálni, de nem fogja betemetni sem. Na ez az egész gondolat azon alapul tehát, hogy a folyóknak van két különböző szakasza, mondja Szürel, egy erodáló szakasza fönt, egy akkumuláló szakasza lent, folyásirányban, és középpen pedig vagy valahol a kettő között egy pont, ahol éppen nem csinál semmit. Nézzenek meg egy ilyen erdélyi jegyzettségben készült felvételt. Ez az Aranyos folyónak a völgyében van. Ez itt maga az Aranyos folyó. Itt egy torrens, nyugodtan nevezhetem ezt a vízfolyást torrensnek. Ha franciák lennénk, akkor így hívnánk. Itt a hordalékkúpja, és valahol itt van az a pont, ahol az erózió átvált az akkumulációba. Jó, tehát akkor most azt ebből lehet tovább kiindulni, és most én nem akarok a folyóvíz megjelenésének történetével tovább foglalkozni, csupán mindjárt fordulok oda, hogy a magyarországi geomorfológiában a folyók munkájával kapcsolatosan korábban létezett elméleteket egyszerűen hirtelen elsöpörte, félretette, átírta Csolnoki Jenőnek a folyók szakaszjellegére vonatkozó nézete. Ezt fogjuk most megismerni egy kicsikét részletesebben a klasszikus formájában, és utána meglátjuk, hogy mi az, amit ezen változtatni kell. Csolnoki ugyanis a szakaszjelleget úgy állapította meg, ahogyan a Szürel végezte, azzal a különbséggel, hogy azt mondta, hogy ez a középpen lévő szakasz, ez nem csak egy pont lehet, egy nagyobb folyó, mondjuk a Duna, vagy a Tisza, vagy akár a Maros, vagy akármi más esetében, hanem ez is egy hosszú szakasz. Akár nagyon hosszú szakasz is. Akkor van tehát egy eróziós jellegű része a folyónak, egy akkumulációs jellegű és egy átmeneti. És mivel az eróziós normál körülmények között, meg itt Szürelnél is fölül van, ezt elnevezte felső szakasznak, felső szakasz jellegnek. Ezt alul van, ezt elnevezte alsó szakasz jellegnek. Ezt pedig itt középpen elnevezte középszakasz jellegnek. Csak éppen hozzárendelt még valamit, hogy pontosan meg tudjuk mondani azt, hogy milyen tartalma van az alsó, felső és középszakasz jellegnek. Ezt a hozzárendelést úgy végezte el, hogy azt mondta, hogy vezessünk be két fogalmat, a munkavégző képesség és az elvégzendő munkának a fogalmát, és egy folyónak minden egyes szakaszán ezt a kettőt egymáshoz viszonyíthatjuk, és a viszonyuk fogja meghatározni azt, hogy a folyó mit csinál. Erodál, akkumulál, vagy éppen valami átmeneti állapotot mutat. Azt lehet mondani, hogy az egyik eset itt az eróziós szakasz, ami a torrensnek a felső részén van, amelyet tehát Csolnoki elnevezett felső szakasz jellegnek, arra az jellemző, hogy a folyó munkavégző képessége meghaladja az elvégzendő munkának a mennyiségét. Most azért hozzáteszem azt, hogy mind a munkavégző képesség, mind az elvégzendő munka nehezen meghatározható, pontosabban fogalmaznék, nagyon összetett fogalom, számszerűleg általában nem meghatározható. Ezért ugye a Csolnoki féle elméletet sokan, főképpen mérnökök, fizikusok, meg olyan emberek, akik szeretnek számolgatni, még az is lehet, hogy az APEC ellenőrök is belekötöttek volna, tehát ezt számszerűsíteni nem lehet igazán, másképpen közelítjük meg a kérdést. A lényeg azonban az, hogy a munkavégző képesség az nagyobb, mint az elvégzendő munka. Csolnoki úgy fogalmazott, amit nem tartunk nagyon helyesnek, hogy fölösleges energiája van, és ezt a fölösleges energiát a meder mélyítésébe fekteti. Vagyis mindjárt morfológiai értelmet is kap a szakaszjelleg magyarázata, mert itt medermélyítés, bevágó, erózió van. Mint ahogyan a Szürelféle ábrán, ugye ezt már nagyon szépen láttuk is. Ez azt jelenti, hogy ebben az esetben a folyó mindig a mederben vágódik be, mindig a medrét mélyíti, a völgy oldala az hozzá omlik, csúszik, pusztul, vonalas, meg areális erózióval, meg lejtős mozgásokkal, meg mindennel, ezt ő akkor nem mondta, de maguk már tudják. Ennek következtében a völgynek ilyen V alakja lesz. A felső szakasz jellegű völgynek ismérve az állandó bevágás következtében a V alakú völgy kiformálódása. Az, hogy a V milyen széles, hogy meredek vagy laposabb az oldal, az attól függ, hogy a kőzet milyen minőségű, az erózióval szembeni ellenálló képessége milyen. Egy kompakt, kemény, ellenálló kőzetben meredek, egy laza kőzetben viszont enyhébb lejtők alakulnak ki. Például nézzék meg azt az esetet, amikor váltakozóan ellenállóbb, ugye ezek a sötét, és kevésbé ellenálló világos rétegek találhatók, akkor a lépcső oldal, vagy a völgy oldala ilyen lépcsőzött lesz. Ezeket nem szabad valódi folyóvízi terasznak nevezni, hanem álteraszoknak. Ezek mind a kőzet minőség függvényében vannak. Ezek álteraszok. Mert ott van többé-kevésbé enyhe lejtő, ahol a kőzet minőség ezt megszabja, és nem a folyó mechanizmusa, munkája konkrétan annak változása hozta létre. Például nézzenek meg még egyszer a Aranyosvölgy környékén vagyunk. Itt egy szűk V alakú völgyet látunk. Ezen a szakaszon a felső szakasz jellegű folyó jön ki a hegységből, és a kemény kőzetben viszonylag meredek V-alakú lejtőket alakított ki. De ha még keményebb ez a kőzet, akkor ez akár függőleges is lehet. Nézzék csak meg ezt a szakaszt, itt néhány diák áll a patak szélén, ugye nem is lehet közlekedni csak a vízben. Ez a völgy egyik oldala, ez a völgy a másik oldala, szinte tökéletesen függőleges. Ez a Mátrában a Tarjánka pataknak egy rövid szakaszát mutatja, Andezit agglomerátumban kialakult kőzettömeg. Vagy ha megint Erdélybe megyünk, akkor a Vargyas patak szurdoka látszik, ez azért elég meredek. A másik oldal is majdnem függőleges, ez meg mészkő. A legtöbb meredek falu, mélyre bevágódott folyóvölgy, a legszebbek, azok mészkőben jönnek létre, azért, mert ez a kőzet kiválóan alkalmas arra, hogy meredek, csak nem függőleges falakban megálljon, megőrizze. Na most ugye a következő lehetőség eset az a középszakasz jelleg. Ugye azt kellett volna mondjam, de mindenki tudja, hogyha két dolgot összehasonlítok, akkor az összehasonlításnak három esete lehetséges. Egyik nagyobb, mint a másik nagyobb, mint az egyik, egyforma. Az elsőt már megnéztük, ugye a munkavégző képesség nagyobb, mint az elvégzendő munka, felső szakasz jelleg, bevágódás. Most azt a részt nézzük, amikor ez egyensúlyban van. A Csondoki oda még egyenlőség jelet tett. Amit most látnak, az két ilyen hullámvonal, hogy azt jelenti, hogy körülbelül egyforma. Pontosabban ma már nem is azt mondjuk, hogy körülbelül, hanem azt mondjuk, hogy azt a helyzetet vizsgáljuk, amikor a munkavégző képesség és az elvégzendő munka térben és időben dinamikus egyensúlyban van. Tehát nem egyenlő, hanem dinamikus egyensúlyban van. A dinamikus egyensúly azt jelenti, hogy akár sohase pontosan egyenlő, mert mindig vagy az egyik, vagy a másik egy kicsit több, de ezek a különbözőségek végső soron egy hosszabb időtartamot tekintve, egy nagyobb szakasz tekintve kiegyenlítődnek. Kiegyenlítődnek. Egyszer az egyik egy kicsit erősebb a másiknál, aztán a másik erősebb az egyiknél. Ez az időbeli kiegyenlítődés. Ezen a helyen az egyik erősebb a másiknál, egy másik helyen meg a másik erősebb az egyiknél, és ezek hosszabb szakaszon térben egyenlítődnek ki. Ez a dolognak itt a lényege. Másképpen azt jelenti, hogy az dinamikus egyensúlyban lévő középszakasz jellegű folyónál mindig meg tudjuk állapítani az erózió idejét és helyét, az akkumuláció idejét és helyét, de ezek kiegyenlítődnek időben és térben egyaránt. Ennek egy csomó morfológiai következménye van, aminek következtében, ha ezt végig gondoltuk, elfogadtuk, akkor föl lehet ismerni azt, hogy itt középszakasz jellegű folyóról van szó. Az első és legfontosabb következménye az, hogy az eddig egyenes vonalban folyó, felső szakasz jellegű folyó elkezd kanyarogni. A középszakasz jellegnek a legfontosabb tulajdonságra, a ránézésre jelen lévő tulajdonsága a kanyargás. Tessék, itt van egy elég szép kanyar, az Amazonas egyik mellékágát láthatjuk, óriási nagy kanyarulatokat ír le a folyó, ez gyönyörű, szép, középszakasz jelleget mutató vízfolyás. A kanyargásban az erózió és az akkumulációnak a váltakozása, helyről helyre történő váltakozása is tetten érhető. Nézzük meg konkrétabban. Ugye itt arról van szó, hogy egy kanyargó folyónak itt a külső ívén a folyó a medrét oldalirányban erodálja, a szélét, alámossa, meredekebbé válik. És a szembe lévő másik oldalon, a domború oldalon, ott viszont lassul a víz, és ennek következtében lerakódik egy csomó anyag, vagyis ott feltöltés jön létre. Az, hogy dinamikus egyensúly van, már is látszik, hiszen erodáló szakaszok, és akkumulálódó szakaszok váltják egymást. Egy eróziós, után jön egy akkumulációs, aztán megint eróziós, aztán megint akkumulációs. Tehát most látható az, remélem egyértelműen, mit jelent a dinamikus egyensúly térben, mit jelent az, hogy kiegyenlítődik egy hosszabb távon. Mert amennyi itt általában ezeken a helyeken, itt most három van, elerodálódott, annyi a másik három helyen, vagy nem tudom hány helyen, le is fog rakódni. Végső soron tehát nincs anyagszállítás, messzire történő szállítás. Ezen a szakaszon belül az akkumuláció, az erózió és az akkumuláció kiegyenlítődik egymással. És ennek az lesz a következménye, ugye, hogy a kanyarulat mindig itt növekedik, meg itt növekedik, hogy ezt az egész térszint a folyó szélesíteni fogja. Itt van az ártér. Normál körülmények között ezt mind a két oldalon a folyó tovább pusztítja, szélesíti az árterét oldalozó erózióval. És ez nagyon fontos a jelző. Szó volt róla, hogy a felső szakasz jellegnél meder erózió van, mélyítő, bevágó erózió van. A középszakasz jellegű folyónak csak bizonyos részén a kanyarban, és csak oldalirányú erózió van. Az nem fog mélyíteni, nem megy mélyebbre, csak oldalirányban fog pusztítani, és ezzel szélesíti azt a területet, ahol létezik. Ha ez például egy völgy, akkor kiszélesedik, és a szakmában úgy nevezzük, hogy egy tál alakú völgy. Ugye a tál alakú völgynek van egy ilyen kissé domború, homorú lejtője, és alul pedig lapos. Ugye a süteményes tálnak is lapos az alja, mert különben csúszkálnának benne mondjuk a gombóc, az ívrosének ezek a süteményei, ezek a kókuszgolyók. Tehát ennek is lapos az alja, és két oldalt pedig domború, vagy esetleg homorú domború lejtői vannak. Ezért ezt tálalakúnak nevezzük ezt a formát. És hát ugye, ha már eddig is állandóan szó volt arról, hogy lehet mérni, meg számolni, akkor meg kell állapítani azt is, hogy a kanyargó, középszakasz jellegű folyók esetében a kanyarulatoknak meg lehet mérni a méreteit, és ezek a méretek, ezek jellemző értékek lehetnek, sok mindenre alkalmasak. A magyar morfológiában és vízrajzban, vízügyi szolgálatban a meander méreteknek a következő változatait szokták használni. Itt van az, hogy húr-hossz. Ezt úgy tudjuk meghatározni, hogy ha van egy ilyen kanyarulatunk, akkor ezen kijelölhetők olyan pontok, amikor a kanyarulat iránya megváltozik. Eddig balra kanyarodtunk, most jobbra fogunk kanyarodni. Eddig jobbra kanyarodtunk, most balra fogunk kanyarodni. A váltás helye, azaz irányváltás helye, azaz úgynevezett inflexiós pont, de erről talán volt már szó. Ha a két kanyarulat, vagy egy kanyarulatnak a két inflexiós pontját összekötöm, akkor megkapom a húrt, és azt megmérhetem, hogy hány méter. Ez a húrhossz, és mint látható, itt magyarul kis h-val jelöljük. Le lehet mérni a kanyarulat mentén a két inflexiós pont közötti távolságot, ezt nevezem ívhossznak. Így, és ez nagy h-val lett jelölve. Erre a kanyarulatra rá lehet illeszteni egy kört, és meghatároztam ennek a körnek a sugarát. Ez a kanyarulat sugara, itt R betűvel van jelölve. És meghatározhatom a kanyarulatnak a tágasságát M betűvel jelölve, a húrhosszra állított merőlegesből azt a merőleges számítom, vagy mérem meg, amelyik a legnagyobb távolságot fogja adni ettől a húr vonalától. Ha a külföldi irodalmat nézzük, akkor is hasonló számokkal találkozunk, talán a leglényegesebb különbség, hogy ők nem húrhosszakat szoktak számolni, hanem azt csinálják, hogy rajzolnak ide még egy kanyart, annak van megint inflexiós pontja, és akkor ezt nem kettő, hanem három inflexiós pontot kötünk össze, és azt határozzuk meg. Ez olyan jó kis fizikus gondolkodási mód, ugye emlékeznek rá, hogy a hullámoknak van hullámhossza, meg amplitudója. Tulajdonképpen, amit mi itt húrnak mérünk, az a fél hullámhossz. Ugye az egész hullámhossz az ez a távolság. Hullámhegy, hullámvölgy, visszaérünk. A külföldi morfológiai és hidrológiai szakirodalom hullámhossz szokott megmérni és adni. Megadni. Mi csak egy ívet szoktunk számolni, az csak a húrhossz. De elméletileg szabályos hullámok esetében egy húrhossz az egyenlő egy fél hullámhosszal, vagy két húrhossz egyenlő a hullámhosszal, tehát átszámítható lenne. Ez nem, most nem annyira lényeges, csak megemlítem. A kanyarulatnak a mérete is jellemző egy folyóra. Itt persze nem mondhatom, hogy minden folyónak más a mérete, mert van hasonló méretű folyó, csak ugye egy adott területen, vagy egy adott helyen mégiscsak a folyónak jellemző a meander mérete. Azért jellemző, mert vannak bizonyos jól meghatározható tényezők, amelyek megszabják a meander méreteket. Elsősorban a folyó vízhozama határozza meg azt, hogy mekkora lesz a kanyarulat. Kisebb vízhozamú folyók, azok kicsi kis kanyarulatokat fognak csinálni. A húrhoz rövid lesz. A nagy, hatalmas, óriás folyamok pedig óriási méretű kanyarulatokat hoznak létre. A húrhoz vagy frekvencia nagy érték lesz. És ez, ami döntő mértékben meghatározza a folyók meander méreteit. Mégis azt lehet tapasztalni, hogy egy folyó mentén minden kanyarulat egy picikét más, kisebb vagy nagyobb, mint az átlagos. Ezt a kisebb vagy nagyobbságot, ezt a pár százaléknyi eltérést magyarázni lehet azzal, hogy miből van a meder, agyagi szap, vagy éppen kavics, vagy homok. Az anyag befolyásolja a medernek a méretét. És az esés is, másképpen szólva a sebesség. A nagyobb esésnél kisebbek lesznek a kanyarulatok, a kisebb esésnél nagyobbak lesznek a kanyarulatok. És még hozzá lehet tenni, kísérleti úton kimérték még 2-3-4 más tényezőt is hozzátehetünk, amelyek meghatározzák a kanyarulat méretét. Azok azonban még kevésbé lényegesek, mint ez a három, és itt is elsősorban a vízhozamot kell kiemelnünk, hiszen a vízhozam az, amely döntő mértékben meghatározza a kanyarulatoknak a méretét. A kanyarulatok állandóan változnak. A változás sokféleképpen történik, például a kanyarulatok vándorolnak, mégpedig folyás irányban lefelé elcsúszhatnak. Megnézik az egyes állapotot, a kanyarulatok gyöngék, kettes esetben itt már egy kicsit nagyobbak, hármas, négyes. De tessék közül azt is megnézni, hogy a kanyarulat lejjebb kerül, erre ez mutatja a folyás irány. A folyó lefelé csúsznak el a kanyarulatok. Ez azt jelenti, hogy mondjuk egy ilyen tálalakú völgyet, ha elegendő ideje van a folyónak, középszakasz jellegű kanyargó folyónak, az teljes egészében át fogja halmozni, mintha átszántaná egy bizonyos mélységig, addig, amennél mélyebbre már nem erodálódik. Ha egy, mondjuk akár ilyen a Duna alföldi szakasza is, egy légifényképen más sem látunk a Duna mellett, mint ilyen íveket kanyarol, amelyek valamikor kanyarolatoknak a helyét mutatják be, állandóan vándorolnak, csúsznak. Ez az a Mississippinek a konkrét görbéje, tessék megnézni, hogy ehhez képest hogyan csúszik egyre lejjebb a kanyarulat lefelé. Átdolgozódik az egész térszín. És akkor most azt is megvizsgálhatjuk, hogy milyen formák keletkeznek egy ilyen helyzetben. Egy kanyarulat. Ez a lila nyíl a legnagyobb sebességeknek a vonalát mutatja. A sodorvonalat. Ugye tavaly már megtanulták, most csak megemlítem, hogy az egyenes folyónál, folyó esetében a leggyorsabban folyó, felszínen folyó rész az a közepén van, egyenlő távolságban a partoktól. Ez igaz. Ha azonban a folyó elkezd kanyarogni, akkor az történik, hogy a sodorvonal az nagyobb kilengéseket végez, mint maga a folyó, mint maga a meder. Egy kicsit túllihegi a kanyarulatot. Túlságosan bemutatja, hogy én kanyarodok, meg valamit csinálok. Tisztán úgy néz ki, mintha egy magyar politikus lenne, de az is túllihegi a dolgokat. Ebből az következik, hogy itt a kanyarulatnak ezen a részén, a homorú oldalán, a sodorvonal egész közel kerül a parthoz, és most már látjuk, hogy miért történik ott oldalozó erózió, miért történik ott erózió, mert ott a legnagyobb a sebessége a víznek, az a nagy sebesség, az mindig kapar le belőle, szakít le belőle, ennek következtében erodál, ezen az oldalon meg gyönge a víz sodra, ide áthordja az anyagot, és itt pedig lerakja. Tehát ezen az oldalon meg feltöltés van. A kanyarulat fejlődése így történik, hogy errefelé itt tágítja a medret, ezt pedig föltölti, és az egész odébb vándorol egy picikével. Ez itt az eróziós magas part, ha tetszik. Ez pedig a kanyarulatnak az ívéhez igazodva a peremen létrejövő lerakódás, mondjuk a Tisza esetében ez homok, vagy a Duna esetében, amely övszerűen helyezkedik el a kanyarulatban, és ezért Csolnoki övzátonynak nevezte el. A folyónak ugye van vízjátéka. Fölemelkedik a vízszintje árvízkor, meg lesüllyed. És jól látszik, hogy amikor emelkedik a víz, akkor elérkezünk egy olyan szintre, hogy tele van a meder, ezt nevezik telt medernek és telt meder vízhozamnak, bank full discharge az angolban. Sajnos mi nem szoktuk kiszámítani, a hidrológusaink ezzel nem foglalkoznak. És hogyha e fölé emelkedik a vízszint, akkor ömlik ki úgymond az ártérre. És gondolják csak meg, hogy ebben a keresztelvényben itt jön a nagy mennyiségű és gyorsan áramló víz, és hordja magában a hordalékot, mégpedig a viszonylag a normálisnál durvább szemcséi hordalékot is. És akkor, amikor fölemelkedik, és kijönt, akkor ott hirtelen meglassul a folyása. Kiborul az oldalra, ott általában lassúbb lesz egy kisebb távolságon belül. És ha sökken a sebessége, akkor a durva szemcséket azonnal kirakja. Ugye olyan, mint láttam egyszer egy fickót, azt mondta az apja, a kisfiam segítsél, ne hozz nekem a bőröndöket, hozta így a bőröndöket, és aztán azt mondta, hogy na most akkor már nem kell tedd le. Erre így csinált a srác, hogy így elengedte. És leesett a bőrönt. Na most ennek a pedagógiai oldalával nem akarok foglalkozni, csak azt akarom, hogy a folyó pont ezt csinálja, mint egy neveletlen gyerek. Hordja a rengeteg hordalékát, és amikor túllép ezen a peremen, akkor puf, leengedi az egészet. És ezért itt közvetlenül a szélén egy kis magaslat emelkedik, aminek mondjuk az angol neve, natural levee, nem tudom, hogy mondják az angolok, valami hülyeséget mondanak biztosan, eredetileg ez egy francia szó, levee, és ékezet is van rajta, így. Ha így van írva, akkor franciául van, és úgy kell mondani, hogy lövé. Ha ez nincs rajta, akkor angolul van, és azt hiszem, hogy livi, vagy valami ilyen szörnyű módon kell kiejteni. A lényeg azonban, hogy általában hozzáteszik, hogy természetes gát, mert gyakran ezt a szót használják a folyó mentén az ember által épített gátakra is. De ez most itt egy természetes folyamat eredménye. És ezek a partmenti hátak, folyóhátnak is lehet magyarul nevezni, vagy parti hátnak lehet nevezni, vagy medermenti felmagasítás, ez nagyon csúnya szó, ezt ne használják. Ezek ott vannak végig. Nézzék meg ezt a tömbszelvényt, amelyiken most nagyjából láthatunk egy középszakasz jellegű folyó morfológiájával kapcsolatosan szinte mindent. Itt a kanyarulat. Ez az eróziós szakasz, ugye az oldalozó erózió része. Itt vannak az övzátonyok, a közöttük lévő mélyedéseket elnevezték sarlólaposnak, mert hogy mélyedések, tehát laposok, és sarló formában az övzátonynak megfelelően húzódnak. Ezek pedig leszakított régebbi meanderek, az eltömést malágynak nevezik ott, ahol a folyó egy kis anyagmenny tömeggel eltömi a régi medernek a kijáratát. A levet elszakított, leszakított régi kanyarulatokat morotvának nevezzük, ugye, és a legtávolabb érdekes módon nem közvetlenül a folyó mentén van a legalacsonyabb rész, hanem attól viszonylag távolabb, az pedig mocsár lehet. Ugyanis fontos tulajdonsága a középszakasz jellegű folyóknak, a kanyarról középszakasz jellegű folyóknak, hogy a kanyarulatokat időnként átvágják. Vagyis megrövidíti a folyó a futását azzal, hogy egy kanyarulatot levág. Aztán tovább fejlődik, és újabb kanyarulatok fognak létrejönni, és ezek végső soron egy állandónak nevezhető folyóhozt fognak kialakítani, csak éppen az állandó folyóhoz változó szakaszokból áll össze. Láthatták, ugye, hogy a középszakasz jellegű folyónál ugye a meder széle volt az övzátony, az lerakódásnak a helye. A mederen kívül a lövé volt a lerakódásnak a színhelye, meg a legfinomabb üledéket valahol ott hátul a mocsárban, a mély mocsárban, a folyótól nagyobb távolságban lévő legalacsonyabb részeken rakta le. Itt kifejezetten a mederbe rakódik az anyag, bele a mederbe, gátolja a víznek a további mozgását, például úgy, hogy zátony, sziget keletkezik, és elágazás jön létre. A folyó szétágazik. Szigeteket, zátonyokat képez, és elágazás jön létre. A kérdés persze ugye csak ott érdekes, hogy mi a különbség a zátony és a sziget között. Az ortodoxiáig menő magyar geomorfológiában az a sziget, amit soha nem önt el a folyó. Tehát a legmagasabb árvíznél is magasabb a szintje. Amit a magas árvizek elöntenek, azt zátonynak szokás tekinteni. És ha így vesszük, akkor Budapest környékén szinte minden zátony. A Csepel-sziget nem, a Szentendrei-szigetnek nagy része nem, de mondjuk a kedvenc Margit-szigetünk, vagy az Óbudai-sziget, az bizony nem sziget, hanem zátony. Látható is időnként, ugye főleg az Óbudai szigetet nem is védik be rendesen, a hajógyári szigetet. Gyönyörű szép képek vannak, hogy hú, itten, hogy csápoltak a palik, most pedig ott van a víz. Ugye? Hát az zátony, ha úgy veszünk. Ez a felvétel egyébként Izlandon készült, és azt mutatja, hogy ezek az időszakos, ezek az alsó szakasz jellegű folyók mennyire szétágazók, és hogy állandóan változtatják a helyüket. Itt is jól lehet látni, hiszen a világosabbak ugye a mostani vízzel telt részek. Itt egy kis medrecske látszik. De az is látszik, hogy itt is folyt valamikor a folyó, ma nem folyik benne semmi. Hordalékkúp képződik a Zátony-sziget elágazás rendszeréből hordalékkup rendszer jön létre, aminek tulajdonképpen úgy alakul a felszíne, hogy a folyók belerakják a mederbe az anyagukat, ennek következően nem férnek el a mederbe, kénytelnek kilépni belőle, és egy újabb medret építeni az éppen akkor legmélyebb részeken, ezt megint feltöltik, és akkor átcsúsznak egy most mélyebb területre. És ez a vándorlás az, amely gyakorlatilag a hordalékkupokat felépíti. Óriási méretűek lehetnek ezek, ugye a legjobb példa erre, idézőjelben nekünk ilyen messziről a legjobb példa, sőt a legszebb példa a 19. század közepén a Huangkó-nak a nagy átváltása volt. Ugye Huangkó-ról mindenki tudja, hogy a kínai alföld főfolyója kilép a hegyek közül, ugye az Ordos fennsík után az alföldre, és akkor megy szépen keresztül az alföldön. Két torkolat vidék ismeretes. Az egyik, ott van az a Shantung félsziget. Ugye különösen a lányok könnyen megtanulják a Shantungnak a nevét. Shantung félsziget. Az egyik torkolatvidék az a Shantung félszigettől délre, a másik attól északra van. A 850-es években volt egy óriási árvíz, ezen a hordalék kupon a Huangkó, mivel magasra föltöttette már a medrét, kilépett, és egy másik utat talált magának, egy alacsonyabbat, és elindult. És átment a másik torkolatvidékre. A két torkolat között majdnem 1000 kilométeres különbség volt. Hát ez még hagyján, de képzeljék el azt a szerencsétlen kínai parasztot, aki ott kapirgál a rizsföldjén, és egyszer csak megjelenik a Huangkó teljes egészében, úgy, ahogy van. És végigmegy rajta, és csinál magának egy új medret. Ugye ez még rosszabb volt, mint annak, akinek eddig ott volt a Huangkó, és öntözött belőle, és most nem lett belőle egy csöp se. Tehát vannak ilyen óriási méretű átváltások, amelyek katasztrofális jellegűek is lehetnek, szerencsére ebből elég kevés van. Az ilyen hordalékkupokon igen gyakori jelenség az, hogy a folyó nem teljes egészében helyezi át a medrét, hanem csak kisebb víztömegek szakadnak ki belőle. Például itt az Obnak van egy ilyen elágazós alsó szakasz jellegű része, és ebből kiszakadt egy kis mellékág, amely szépen kanyarog itt középszakasz jelleggel. Ezt fattyúágnak nevezzük. Magyarországon ilyen a Mosoni-Duna, amely ugye a Kisalföldön húzódó hatalmas méretű dunai orsó alakú hordalékkup, alsó szakasz jellegű hordalékkupnak a kiszakadt vizet gyönyörű szép kanyarulatokkal vezeti végig, és utána a fattyúág visszaköt valahová a Nagy Dunába. És van még egy érdekes jelenség, hogy az ilyen elágazó, alsó szakasz jellegű szigeteket képző folyókba a mellékfolyók nem tudnak belefolyni, mert ezek egyre építik, magasítják a maguk kis hordalékkupját, és ilyenkor, mint ez a kéken kiemelt víz, láthatólag elkezd folyni párhuzamosan, szinte párhuzamosan a főfolyóval, és addig-addig kuncsorogott mellette, amíg végre egyszer alacsonyabb lesz az a hordalékkup, és puff, akkor bele tud folyni. Ez megint jó kis magyar példával alátámasztható. A Lajta folyót mindenki ismeri, vagy hallott róla legalább. A Lajta kijön a hegységből, és utána képtelen belemenni a Dunába, és itt folyik végig Moson-Magyaróvár és akármi környékén, és utána kerül bele. Ezt nevezzük mellékfolyók elvonszolódásának, és az angol nyelvű szakirodalom jázú rajzolatnak szokta nevezni. Akkor a jövő héten ezzel folytatom, viszontlátásra.
Elhangzott Külső erők földrajza, a folyóvíz, Gábrics Gyula előadása. A felvétel 2007. novemberében készült.